forradalom, ellenforradalom, népfölkelés. Mit jelentenek e fogalmak általában és 1956 magyar forradalma szempontjából különösen? Kende Péter, a Párizsban élő történész és politológus, az alapfogalmak elemzése alapján világítja meg 1956 történelmi helyét és jelentőségét.
Fontos-e az 1956-os események társadalom történeti jellegét egyetlen minőségi ítéletben összesűríteni? Az 1956. november 4-e után hatalomra került kommunista vezetőknek fontos volt. Egész önigazolási rendszerük arra épült, hogy egy ellenforradalmi kísérletet segítettek meghiúsítani. De 1956 minősítése pozitív és negatív értelemben fontos volt az ellentábornak is. Pozitíve azért, mert a forradalom szó 1956-ot a magyar történelem haladó, demokrata, népi nemzeti vonulatához kapcsolta, negatíve pedig azért, mert attól kezdve, hogy visszajött a szovjet uralom, ellenforradalomról, vagy akár csak ellenforradalmi veszélyről beszélni, egyet jelentett a kommunista restauráció a kommunista önigazolás megtámogatásával. 1956 legjobb hívei arról ismerték fel egymást, hogy amint ezt Csurka írta valahol, azt a szót nem mondták ki. 1956 minősítése tehát 30-valahány évig a magyar politikai közgondolkodás egyik központi kérdése volt, s talán nem is csak az egyik, hanem a legeslegfontosabb. Ezért is került olyan kutyaszorítóba a kommunista párt reformszárnya, amikor az 1988-as kulcsesztendőben Kádár János kiakolbólítása előtt vagy után eltökélte, hogy 1956 megítélése tekintetében csatlakozik a nemzeti többséghez. Ugyanis tűzről vízre átváltani nem olyan egyszerű. Egyik napról a másikra csak nem lehet deklarálni, hogy pardon, tévedtünk, az ördög angyal volt. Kell ennek legalábbis olyan átmenetek, mint bukott angyal, sikertelen angyal, bizonyos fokig rossz útra tévedt angyal. Ebben a lelki diszpozícióban került megint elő a szelidebb népfelkelés szó, hol tisztán, hol pártnyelvezeti szószban tálalva, például úgy, hogy ellenforradalmi tendenciák is vegyültek bele. Tulajdonképpen az ellenforradalommal vegyített népfelkelés az MSZMP legkorábbi 1956. november-decemberi határozataiban is megtalálható, sőt a felemás minősítésnek akkor is áthangolási célzata volt. Csak éppen az áthangolás iránya volt más. 56 telén az ellenforradalom felé igyekezett. Most pedig a fordított utat járja. Ha nem jön közbe semmi, akkor 1956 minősítése az MSZMP utódpártja részéről rövidesen találkozik azzal a többségi közérzülettel, amelyet az 1988-ban megkezdett irányváltás célba vett. Hogy a sértett többség mekkora részét sikerül ilyen módon visszahódítani, az még kérdéses. Az azonban bizonyos, hogy az újraminősítés lelki szükséglete a reformkommunistáknak, enélkül úgy éreznék, hogy kirekesztik magukat valami láthatatlan és mégis tapintható közmegegyezésből. E néhány odavetett megjegyzéssel úgy gondolom, kielégítően felvázoltam a szóban forgó terminusok politikai helyértékét. Ezzel azonban nem merítettük ki az 56-tal kapcsolatos szóhasználati problémákat. 1956 után a magyar köznyelvben az a kitétel, hogy a forradalom ugyanolyan egyértelműen jelölte 56 őszét, mint az ostrom 1944 telét, vagy régebbi szóhasználatban a békeidő az 1914 előtti korszakot. Egy népmozgalom szándékait lehet és szabad megkérdőjelezni, de azon, hogy a forradalom alatt leutaztam krumpliért az apósomékhoz, azon nincs mit vitatni. Krumpli beszerzésre csak egészen kevesen indultak az ellenforradalom alatt. 1956 érdekes privilégiuma, hogy a köznyelvben a forradalom jelzőjét éppen ő nyerte el, nem pedig 1948 vagy 1918-19. 1848 műve a szabadságharc címkéjét kapta. 1919 márciusa pedig a kommünként maradt meg a köztudatban. Egyedül 1918. október osztozik még a forradalom minősítésben, de azzal a bágyat kisé lefokozó egyediesítéssel, amelyet az őszi rózsa szóhordoz. Virágok és szezonok válthatják egymást, a forradalom csak egy volt a magyar történelemben. Mindezek előrebocsátása után lássuk most e szavak szaktudományos tartalmát. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy történelmi vitát nem lehet pusztán definíciós alapon, fogalmi helyesbítéssel tártalanná tenni. De azért jó, ha észben tartjuk, hogy a tudományos elemzés, sőt minden értelmes beszéd alfája a szavak pontos használata. S ha ez nehézségbe ütközik, akkor először is annak tisztázása, hogy miből is ered a használt fogalom két vagy több értelmisége. Meg lehet, hogy a tényállást illető vita akkor is nyitva marad, de legalább tudjuk, hogy miről beszél. A címben szereplő három fogalom közül a népfölkelés a legegyszerűbb és a legkevésbé vitatott. Annak megállapításához, hogy népfelkelés van, némi egyszerűsítéssel szólva elég kinézni az ablakon. Ha azt látjuk, hogy mozog a sokaság, elszánt csoportok válnak ki belőle, melyek közül némelyek fegyverrel is rendelkeznek, hogy az így módon mozgásba lendült nép követeléseket állít a fennálló országos vagy helyi hatalom képviselői elé, és hogy a követeléseket erőszakos cselekedetekkel is alátámasztja, miközben ügyet sem vet a közrend szokásos előírásaira, akkor elmondhatjuk, hogy felkelés van. Azt, hogy össznépi-e a felkelés, vagy csak helyi, természetesen nem tudjuk az ablakból eldönteni. De a rádióból esetleg igen, s még ha a rádió, mármint a hivatalos, ködösít vagy hallgat is, olyan közvetett jelekből, mint a hatalom képviselőinek magatartása, már menet közben is következtethetünk a fölkelés méreteire. Ezt az elemzést még finomíthatnánk, de már ennyi is annak érzékeltetésére, hogy a népfelkelés szó értelme nagyon erősen tárgyi, értékítéletet úgy szólván nem tartalmaz, és ennél fogva annak megállapításához, hogy fölkelt a nép, majdnem mindegy, hogy az esemény pillanatában a barikád melyik oldalán tartózkodunk. Hadd említsem meg itt, hogy a magyar értelmező kéziszótár 1978 évi kiadása jó marxista szokás szerint, míg a népfelkelés szónak a meghatározásába is némi ideológiai pártosságot próbál beleszorítani. Így hangzik. A dolgozó népnek az elnyomó vagy támadó hatalom elleni fegyveres felkelése. Azon kívül, hogy ez a definíció tautológikus, vagyis körbenforog, ez a meghatározás egy csomó indokolatlan elemet is tartalmaz, úgy mint dolgozó, elnyomó, támadó. A hátsó gondolat nyilván az, hogy a nem elnyomó hatalom, például úgynevezett szocializmus elleni fölkelés lehetőségét definíció szerint kikapcsolja. A szótáríró ezzel túllépett a feladatán, és előírást ad, nem pedig leírást. De 1956. októberére még ez a definíció is nagyon jól illett. Egészen más a helyzet a forradalom szóval. Vagy pontosabban, más a helyzet azóta, hogy megjelent a színen a marxista társadalom elmélet, és hogy az európai értelmiségben kitermelődött a romantikus, majd később a hivatásos forradalmár típusa, az az emberfajta, akinek világszemléletében a forradalom, nagy F-fel, központi helyet foglal el. A két fejlemény kapcsolatban áll egymással, de nem azonos. A marxista forradalom elmélet intellektuális fejlemény. Míg a hivatásos forradalmár forradalomképe inkább vallásos természetű, és ezért észérvekkel egészen meg sem ragadható. Megegyezik viszont a két fejlemény abban, hogy a forradalom fogalmának eleve pozitív töltést ad, vagy azért, mert a társadalmi haladás kikerülhetetlen állomásának tekinti, vagy azért, mert teremtő világégést lát benne. A hivatásos forradalmiságnak természetesen van szimmetrikus ellenfejleménye is, a forradalomtól való irtózás, a forradalommal való hivatásos szembenállás, a forradalmak és a forradalmiságnak démonizálása. Bíbó István ezt az attitűdöt a francia forradalomtól eredeztette. Ebben a hivatásosan ellenforradalmi világképben is értéktöltése van a forradalom fogalmának, persze negatív töltés. Ott, ahol ezek a fejlemények nem váltak uralkodóvá, vagyis azoknál a történészeknél, társadalomtudósoknál, sőt politológusoknál is, akik nem marxisták, sem nem romantikus forradalmárok, vagy ellenforradalmárok, a forradalom fogalma illetőleg a fogalom használati módja jellegében alig különbözik más leíró fogalmak, háború, polgárháború, gazdasági válság használatától. Ebben a leíró, ténymegállapító szóhasználatban a forradalomnak nem csak, hogy nincsen eleve pozitív vagy negatív értéktöltése, de nem is szükségképpen része valamilyen teorizált eseményláncolatnak. Egyszerűen tény, amely magyarázatra szorul, s amelynek következményei vannak, de amely nem posztulátum. Nem föltétlenül sajnálatos a forradalom, de nem is föltétlenül előremutató. Már most, ha elfogadjuk, hogy a forradalom szónak lehetséges egy ilyen pozitív, leíró jellege is, ugyanúgy, mint a népfelkelésnek, akkor érdemes megnézni, hogy mi tartozik, illetve tartózhat e szó jelentés tartományába. A nagy litré utódának tekinthető, kitűnő Paul Robert, francia szótáríró, a következő két meghatározást adja a forradalom szócikkben. 1. Lökésszerű, nagy változás a társadalmi vagy erkölcsi rendben, teljes átalakulás. 2. Egy nagyobb közösségben, rendszerint nemzet, lezajló amatörténelmi események egésze, amelyek során a csoport egy része fölkelés révén hatalomra kerül, és mély politikai, gazdasági, társadalmi változások következnek be a társadalomban. Elhanyagolom a szónak egy harmadik meghatározását, amely tulajdonképpen az elsődleges értelmével, vagyis a szó csillagászati értelmével kapcsolatos, mert hiszen, mint tudjuk, franciául a forradalom szót úgy hívják, hogy revolúció. Az angol nyelv oxfordi szótára pedig ugyancsak revolúció címén a következő nem csillagászati jelentéseket adja meg. Teljes változás, a fönt lévő lesüllyedése, nagy fordulat a viszonyokban, mélyreható újjászervezés, a régi helyett új uralkodó vagy irányvonal kikényszerítése az alattvalók által. Ez utóbbira az 1911-ben készült patinás angol szótár az alábbi példákat hozza. A forradalom, II. Jakab előzése 1688-ban. Francia forradalom, a monarchia megdöntése 1789-ben. Amerikai forradalom, a brit uralom megdöntése 1775-ben, etc. Mint látható, a két tudós szótár hasonló eredményre jut, csak éppen a francia szótár analitikusabb, az angol pedig empirikusabb. A Robert féle francia definíciókat alapul véve, látható, hogy a forradalom szónak a közhasználatban két fő értelme van. Az egyik csoportba olyan jelenségek tartoznak, mint a technikai forradalom vagy a közerkölcsök átalakulása, a másikba pedig a nagy politikai változások. Minket ebben az összefüggésben az utóbbiak érdekelnek. A Robert adta meghatározás azokat a nemzeti méretű fölkeléseket tekinti forradalomnak, amelyek megváltoztatják a politikai hatalmat, és mélyreható változásokat indítanak el a társadalomban. Egy másik előadásomban, amelyet itt nincsen módom összefoglalni, magam is a forradalmi helyzetet a kormányzati szerkezet összeomlásával jellemeztem. A forradalmat pedig a szó szokványos, drámaian válságos, látványosan fordulatos értelmében olyan helyzetekhez kapcsoltam, amikor a tömeges elégedetlenség hatása alatt a kormányzat lemond, vagy elmenekül, vagy átadja a helyét egy olyan politikai csoportnak, amely inkább képes a közhangulat elébe menni. Az általam alapul vett definíció voltaképpen egy lényeges ponton tért el a Robert adta szóértelmezéstől. Míg nálam elégséges ismérve a forradalomnak, azaz a forradalmú hatású népfelkelésnek, hogy politikai rendszerváltozást kényszerít ki, addig a Robert-féle értelmezésben a további mély következmények is a fogalom integráns részét képezik. Ha 1956 forradalmiságát nem ideológiai alapon vitatjuk, akkor pontosan ez a probléma. Lehet-e forradalomnak nevezni egy olyan népmozgalmat, amely ugyan nemzeti méretű volt, és politikai fordulatot kényszerített ki, de amelyet további társadalmi és egyéb hatásaitól megfosztott az a körülmény, hogy saját természetes kifutását külső erők megakadályozták. Végül is Magyarországon az 56-ot követő mintegy 30 évben nem következtek be azok a mély változások, amelyeket a forradalmi erők követeltek, illetve szükségesnek tartottak. Ez a gondolatmenet két ellenvetésre adhat okot. Az egyik, hogy ilyen alapon egyetlen levert forradalom sem volna nevezhető forradalomnak. S mint tudjuk, ez Magyarország esetében már csak azért is meggondolandó, mert ezek szerint egyetlen forradalmas lett volna az országnak a szó Roberti teljes értelmében. A másik ellenvetés az 56-ot követő 30 év történetével kapcsolatos. Igaz-e, hogy az 56-os követelések mélyebb hatás nélkül maradtak? Ezt az utóbbi kérdést ezen a ponton nem kívánom boncolni, de ha jobban belegondolunk, 1989-ben már nem is szükséges eldönteni. Tegyük föl, hogy 1956 30 évig hatástalan maradt, hogy semmi nyomot nem hagyott a magyar társadalomban, sem pedig a hatalom által követett politikai irányvonalban. Nem elég bizonyítéke a további hatásra akkor az, hogy 1988-tól kezdve az 1956-os forradalom programjának minden pontja napirendre, sőt, többé-kevésbé megvalósításra is került. A 30 éves kitérő fogalmi értelemben nem igazán zavaró tényező. Elvégre a világ sok más jeles és enyhén ismert forradalmának programja is késleltetve valósult meg. Hogy csak egy példát vegyek. 1789 és a francia polgári köztársaság végleges létrejötte között több mint 80 esztendő telt el. És most végül az ellenforradalom kifejezés. A vizsgálatot erről sem ideológiai alapon szeretnénk folytatni, hanem a történelmi és társadalmi tények összevetésével. 1919-20-ban Horthy Miklós vezetés alatt ellenforradalom ment végbe Magyarországon, de nem azért, mert a Horthy-féle tábor gonosz és népellenes volt, hanem azért, mert visszafordította azt, amit az 1919-es kommün, de még azt is, amit az őszi rózsás forradalom kezdeményezett. Ha feltesszük, hogy az 1918-as összeomlás pillanatában azonnal a Horthy-Teleki-féle tábor veszi át a hatalmat, valószínűleg mondható, hogy a következő 25 év nem különbözik lényegesen attól, ami így is Magyarország sorsa lett, csak éppen nem nevezhető ellenforradalomnak, lévén, hogy nem előzte meg forradalom. Megfordítva, ha ki lehet mutatni, hogy Magyarországon 1945 és 56 között valamikor forradalom volt, és az 56-os felkelés ennek eredményeit akarta megváltoztatni, vagy visszacsinálni, akkor semmi akadálya annak, hogy az 56-os népfölkelést ellenforradalminak nevezzük, megint csak nem azért, hogy lesújtóan minősítsük, hanem azért, hogy összefüggésbe hozzuk egy előbbi forradalommal. Tudom, hogy az elfogulatlan ítéletalkotás ilyen kérdésekben nagyon nehéz, mégis meg kell próbálni, és hangsúlyozom, hogy itt tényítéletről beszélek, nem pedig értékítéletről. A kérdés vizsgálatához véleményem szerint abból kell kiindulni, és itt most szeretnék egy 1958-ban, vagyis több mint 30 évvel ezelőtt franciáról megjelent tanulmányom szövegéből idézni, hogy a háború utáni új rendet Magyarországra kívülről oktrojálták rá. A szovjet rend apologétái, írtam 31 évvel ezelőtt, hamis vágányra viszik a vitát, amikor az 56 októberi eseményekkel kapcsolatban azt kérdezik, hát forradalom az, amely egy másik forradalom vívmányai ellen lázad? De hiszen az 56-os robbanásnak éppen az a kulcsa, hogy 1945 után Magyarországon nem volt forradalom. Nagy horderejű politikai és társadalmi változások voltak, de ezeket egy külhatalom többé-kevésbé erőszakos nyomása kényszerítette ki. Még csak azt sem mondjuk, hogy a változásoktól a magyar nép teljes egészében távol tartotta magát. De szó sem volt olyan eltökélt és kiérlelt akaratról, amely a forradalmakra jellemző. Ott, ahol egy rendszert, belső erők, vagy akár kisebbségiek is hívták életre, az intézmények csak ugyan vívmányoknak tűnnek, és népi követelések, vagy legalábbis belső küzdelmek emlékét idézik. Magyarországon nem így volt. A népi demokrácia bevezetése olyan függőségi állapotban történt, ahol mindent felülről diktáltak. Némi kezdeti illúziók után ez a függőség teljes tétlensége kárhoztatta az ország nem kommunista erőit. A népi demokratikus forradalom tehát merő fikció, illetőleg ha ezt a nevet adjuk bizonyos társadalmi változásoknak, akkor hozzá kell tennünk, hogy ez a forradalom importált volt, a lelkek nagy részében sohasem zajlott le. Igazság szerint, írtam ugyancsak 1958-as tanulmányomban, a forradalom vagy ellenforradalom kérdésének korán sincs akkora jelentősége, mint ahogy ezt a kommunista mozgalom szóvivői feltüntetni próbálják. Az ő észjárásuk szerint az ellenforradalom olyan morális megbélyegzés, amely kielégítően igazolja a szovjet beavatkozást. Holott egy népnek, amely egy forradalomban csalódott, vagy egy rendszert megerégelt, épp úgy joga van ellenforradalomra, mint ahogy előzőleg joga volt forradalomra, és mint ahogy joga volna egy újabb forradalomra. Eddig az 1958-as tanulmány. Ennek előrebocsátása és a történelmi tények figyelembevétele után azonban mégis megállapíthatjuk, hogy 56. októberre nem volt ellenforradalom. Pusztán sorrendiségi alapon Kádár János úgynevezett munkásparaszt forradalmi kormányalakítása volt ellenforradalom, megint csak a szó ellenintézkedés, ellenmozgás értelmében. A vitakérdésnek ez a terminológiai megoldása természetesen nyitva hagyja az arra vonatkozó politikai történeti vitát, hogy milyen is volt az október 23-án kitört népmozgalom jellege. Attól ugyanis, hogy egy mozgalmat dinamikája és hatása alapján forradalminak tekintünk, még semmit nem mondottunk arra vonatkozóan, hogy mire irányult ez a forradalom, hogy milyen erők álltak mögötte, vettek részt benne, és így tovább. Vagyis tekintettel arra, hogy értékmentes szóhasználatban a forradalom nem tartalmi megállapítás, a tartalom meghatározása minden esetben további, külön feladat. A társadalmi címkézés szempontjából a fő nehézséget nyilvánvalóan 1956 össznemzeti jellege képezi. És minthogy a forradalom két hétbe sűrűsödött össze, erőltetett volna ezen belül olyan szakaszokat megkülönböztetni, amelyeket más és más társadalmi erő föllépése jellemez. A magyar társadalom úgy szólván minden rétegének szimultán részvétele, amely a dokumentumokból és a kortársak emlékezéseiből egyértelműen kitűnik, már eleve népforradalmi jelleget kölcsönöz az eseményeknek, és reménytelenné teszi a társadalmi értelemben vett ellenforradalmi, azaz reakciós minősítést. Indokolt ez akkor volna, ha a felkelést olyan erők robbantják ki és irányítják, amelyek a régi világban urak voltak, és most azért kísérelték volna meg a fennálló rend megdöntését, hogy ismét visszanyerjék előjogaikat. Ezt azonban a forradalom tényei nem támasztják alá. Az 1956 utáni rendőri történetírás sem a forradalom kitörésének okait, sem az eseményekben szerepet játszó főerők mozgását és követeléseit nem tudta hitelt érdemlően az 1945 előtti világ urainak vagy jellegzetes képviselőinek jelenlétével összekapcsolni. Az itt képviselt felfogásba természetesen belefér, és ezt tulajdonképpen minden tárgyilagos történeti munka megemlítette, hogy 1956 némely jelensége mögött valóban reakciós erők játékát fedezzük fel. Ez azonban a forradalom jellegén nem változtat. Elvégre is miért nem mozdultak volna meg a reakció erői egy olyan rendszerrel szemben, amely a volt privilegizáltakat és a volt nincsteleneket egyaránt elnyomta. Sőt, az 56-os forradalom egyik megkülönböztető jegyének is mondhatnók, hogy közös harcba hozta össze a rendszerben csalódott, de továbbra is szociális haladásra vágyó tömegeket azokkal, akik deklasszálódások miatt fordultak szembe a rendszerrel. Föltehető, hogy a közös célok elérése után ezek a különféle törekvések szembe kerültek volna egymással. Hadd fejezem be ezt az elmélkedést egy az értelem és az igazság szempontjából biztató megállapítással. A közelmúltig, amelyen itt még a 80-as évek közepét is értem, azt lehetett volna gondolni, hogy a sztalinista rendszer torzító hírközlése és történetírása jóvá tehetetlen károsodásokat fog hagyni az 56 után felnőtt nemzedékek kollektív emlékezetében. Engedtessék meg, hogy itt még egyszer saját magamat idézem. Nagy Imré kivégzésének 15. évfordulóján, vagyis 1973. júniusában ezt írtam egy emlékező cikkben. Némi szorongással veszi kezébe a tollat a szovjet hatalmi gépezetnek még alá nem vetett, magát még szabadnak mondható krónikás. 15 év múltán van-e értelme elmélkedéseket fűzni egy végleg lezárult, megmásíthatatlan eseményhez? Kihez szól egyáltalában, és akikhez szól, milyen nyelven beszél? Mit tud egy magyar 20 vagy 30 éves a júniusi vértanúkról? Egy közösség történelmi tudatát, írtam ugyanebben a cikkben, a nemzedékről nemzedékre átadott írásos és szóbeli hagyomány képezi. Ha az átörökítési folyamat megtörik, akár az emlékezőkben ejtett tömegpusztítás, akár az emlékekre neheződő tilalom miatt, a történelmi tudat szála is megvékonyodik, ha éppen el nem szakad. Meddig tart még ez a szál Magyarországon? A nemzeti öntudat legkisebb jelentkezésére is az ideológusok és poroszlók egész serege leselkedik. Még egy-két ilyen évtized, s az önálló magyar történelmi tudat felszívódik a birodalmi érdek külhasználatra gyártott speciális oldatában. Eddig az idézet az 1973-ból írott cikkből. Nos, ma megállapíthatom, hogy ez a félelem indokolatlannak bizonyult. Aggódókra persze szükség volt, és még inkább szükség volt kapukon dörömbölőkre. De ahogy meglazultak a kapuk eresztékei, és ez valamikor a 80-as években következett be, megindult Magyarországon a kollektív emlékezet helyreállítása. Először irodalmi közvetítéssel, azután kisebb-nagyobb önképzőkörök útján, végül a nyilvánosság és a szabad vita teljes eszköztárának igénybevételével. 1956-ra vonatkozóan a ténybeli igazság áttörése, úgyis mondhatnám helyreállítása, szinte hetek alatt következett be, 1989 tavaszán. Mintha csak egy tündér varázsveszélye suhintott volna végig az országon, amely 32 év egyedül jogosított és hatóságilag védett igazságát szinte egyik napról a másikra kisöpörte a fejekből. Ezzel tulajdonképpen a forradalom kontra ellenforradalom vita is tárgytalanná vált. A fenti elmélkedés már nem is a kortársaknak, hanem a késői utókornak készült tanulságul.
Forradalom, ellenforradalom, népfölkelés. Kende Péter történész és politológus előadását hallották.